Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Bár jellemzően influenza-szerű tünetekkel járó megbetegedést okoznak a koronavírus új variánsai, de az akut fertőzést követően bizonyos esetekben idegrendszeri károsodás, elhúzódó gyulladásos betegség is kialakulhat, mondta a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet neuroimmunológiai kutatócsoportjának vezetője. Dénes Ádám hozzátette, az úgynevezett long covid szindróma tüneteinek enyhítésére továbbra sincs hatékony terápia. Rozkonyi Ádám interjúja.
Nem feltétlen az a probléma, hogy ne lehetne a variánsokat beazonosítani, amik tulajdonképpen most dominánsan a mikronnak a különböző variánsairól van szó, hanem inkább az a kérdés, hogy ezek az új variánsok patogenitásában, működésében mennyire különböznek a korábbiaktól, illetve ami nagyon fontos, vagy még fontosabb, hogy az emberi immunrendszer mennyiben más, mint amikor először találkozott a vírussal. És hogyha innen nézzük, akkor azt fontos elmondani, hogy nem annyira a vírus vesztette el az erejét, hanem egyszerűen olyan hihetetlen interakciós hálózat alakult ki az elmúlt évek során a SARS-CoV-2 különböző variánsai és az emberi immunrendszer között, hogy szerencsére a legtöbb ember szervezetében egy elég magas fokú védettség van. Ebben nyilván bele segít az, hogy számos immunizálási körön átment a populáció többsége, nagyon sokszor találkozott is a vírussal, ezért alapvetően a tünet együttes, amit látunk, szerencsére nem azonos azzal, amit a kezdetekben láttunk, hanem sokkal inkább egy influenza-szerű megbetegedési szimptomakört látunk a covidosaknál.
Ha meggyógyul a koronavírussal fertőzött beteg, akkor kialakulhatnak. Korábban már sajnos többször is hallott kifejezés a post-covidhoz köthető tünetek?
Igen, sajnos ez az új variánsoknál is így van. Ugye azt látjuk, hogy régen sem volt feltétlen korreláció a között, hogy milyen nagy volt a tüdőnek az érintettsége, és mondjuk lettek-e idegrendszeri tünetek, post-covid tünetek, meg más típusú post-covid tünetek, például szívritmus zavar, vagy vérnyomás ingadozás, vagy nagyon sok minden más. Ez most is így van, annyiban változott a helyzet, hogy alapvetően súlyosabb esetekből az említettek miatt kevesebbet látunk, viszont a post-covid tünetek azok sajnos most is problémásak, különösen olyanoknál, akiknek már korábban voltak post-covid tünetei, tehát ott az újabb hullámok is rá tudnak erre erősíteni, illetve jelenleg nyomozgatjuk azt, hogy milyen hosszú távú hatása van annak, hogy ilyen széles körben érte el az emberi társadalmat a vírusfertőzésnek a több hulláma, például olyan post-covid szindrómákra, amiket nem feltétlenül a COVID-dal fogunk asszociálni, összekötni, hanem például azt fogjuk látni, hogy valakinek szívritmus zavara van, akkor megy a kardiológushoz, valakinek memória zavarai vannak, nem tud aludni, akkor nyilván valami neurológiai irányba fog menni. És egy nagyon komplex hálózatot alkotnak ezek az események, és mire hosszú távú a tünetek kifutása, ezért számos olyan dolog van, amit nem is sejtünk, például, hogy lesznek-e neurodegeneratív betegségek szempontjából olyan változások, hogy például a demenciáknak bizonyos típusaiból többet fogunk látni pont azért, mert átment a társadalmon a COVID, és több hullámban elérte az idegrendszert is.
Tehát idegrendszeri károsodás is felléphet, ez mennyi idő után jelentkezhet esetlegesen?
Alapvetően azonnal is jelentkezhet, ugye emlékszünk rá, hogy a kezdetekben a szaglás ízérzékelés elvesztése az az egyik ilyen tipikus tünet volt, de nagyon sokaknál volt ez a klasszikus COVID-köd, ugye, hogy rendkívül zavaros volt a gondolkozás az embernek, ami különben bizonyos szempontból hasonló ahhoz, amit az ember egy betegség állapotban él át, amikor mondjuk egy ilyen erős influenza van, csak nyilván ez sokaknál egyszerűen nem szűnt meg, nem lett jobb. És ma már tudjuk, hogy számos ilyen elváltozás hátterében alapvetően idegrendszeri folyamatok és idegrendszeri gyulladásos folyamatok állnak. Ugye az történik, hogy a SARS-CoV-2 vírus az a szervezet számos pontján képes fertőzést okozni. Ezzel párhuzamosan kialakul egy sokszervi gyulladás is, ami több mindenben megnyilvánul, például az agyon kívül abban, hogy véralvadás zavar alakul ki, olyan vegetatív idegrendszer zavar, ami nem a központi idegrendszerhez köthető, de olyan tünetek is, mint például a zavartság, a memória zavarok, a különböző központi idegrendszerhez köthető vegetatív idegrendszerű zavarok, tehát például nagyon sok embernél alakult ki vérnyomásszabályozási zavar, szívritmus zavar, és aztán kiderült, hogy emögött az agy speciális területeinek az érintettsége áll. Azokon a területeken, ahol például a vegetatív idegrendszer szabályozása zajlik az agyban, nagyon erős gyulladást látunk az agyszövetben. És itt nem az történik, hogy a vírus maga fertőzi meg az agyszövetet, hanem az agyi erek falából elindul egy gyulladás, és a körülötte levő agyállományban nagyon komoly változások vannak az idegsejtek, és azoknak a sejteknek a körében is, amik az agyi gyulladást szabályozzák ezeket, mi úgy nevezzük, hogy a mikroglia sejtek, de más egyéb sejtípusok esetén is. És például ezeken a területeken az ideghálózatoknak a kapcsoltsága, a szinapszisok, amiken keresztül az idegsejtek kommunikálnak és zavart szenvednek, illetve az idegsejteknek a borítottsága, ez az úgynevezett mélyelű hüvely, ami az ingerület vezetést segíti, ez is zavart szenved ezeken a területeken, és kimutatható, hogy ez hosszú távon elhúzódó hatásokat okoz. Tehát hiába gyógyul ki az illető a fertőzésből, sok esetben ezek az idegrendszeri folyamatok nem oldódnak meg nagyon hamar. Van egy regeneratív kapacitása az agynak, de ezek az agyi gyulladásos folyamatok általában hetek, hónapok alatt tudnak egy kicsit jobbá fordulni, és ez nagyon jól megnyilvánul sajnos ezekben a hosszan elhúzódó posztcovidos tünetekben is.
Röviden, hogyan lehet ezt kezelni? Milyen kezelési módszerek állnak rendelkezésre?
A legnagyobb probléma, hogy igazán nincs hatékony terápia a posztcovidos tünetek enyhítésére. Ennek részben az az oka, hogy többféle dolgot kéne egyszerre kezelni. Az antivirális szerek sem egyértelműen hatékonyak, hiszen ha a vírus eltűnik, a gyulladás megmarad. A gyulladást csökkentő terápiák, például szteroidok sem voltak egyértelműen hatékonyak. Vannak biztató gyógyszeres kezelések, de ezek úgy tűnik nem minden beteg esetén hatékonyak. Pont azért, mert ezek az idegrendszer gyulladásos folyamatok nagyon komplexek és rendkívül lassan oldódnak meg. Ami mindenképpen érdekes, hogy azoknál, akik életmódilag meg tudták tenni azt, hogy odafigyeltek magukra, akár úgy, hogy próbáltak az alvászavart valami módon kezelni, akár úgy, hogy táplálkozásban, fizikai aktivitásban, szellemi aktivitásban fel tudták venni a versenyt ezzel a lehúzódó post-covid tünet együttessel, ott nagyon sok pozitív példa van, de sajnos vannak olyan emberek is, akik például 10-15% a populációnak, akik nem tudnak futni, mert kialakul egy olyan ritmuszavar, a szívritmuszavar, ami szintén egy posztcovidos tünet együttesnek tekinthető, és hiába szeretne az illető sportolni, nem tud. De alapvetően jelen pillanatban egyöntetű terápia, ami működne a posztcovidra, nincs, és remélhetőleg hamarosan ezenek a folyamatnak a megértésével azonosítani lehet olyan támadáspontokat, amivel egy kicsit jobban bele tudunk nyúlni a posztcovidos tünetegyüttesnek az oldásába.
Szigma, a holnap világa.
Ismét koronavírus járvány van Magyarországon, ezúttal egy új, az eddigieknél fertőző képesebb variáns terjedését várják a szakértők, mondta el az Inforádió Arena című műsorában a Semmelweis Egyetem epidemiológiai és surveillance központ igazgatója. Oroszi Beatrixszal Ignát már beszélgetett.
Légúti szezon elindult. A légúti szezont jelen pillanatban a SARS-CoV-2, azaz a COVID-19 megbetegedés határozza meg. Jelenleg a mi kutatóhálózatunkban a légúti minták több mint a fele SARS-CoV-2 pozitív, amit ugye légúti tünetekkel orvoshoz fordulóktól vesznek, és bizony kórházakban is most már egy nagyobb számban látunk súlyos lefolyású megbetegedéseket. Tehát SARS-CoV-2 járvány van Magyarországon, influenza cirkuláció jelen pillanatban szinte nincs is, ami azt jelenti, hogy most a SARS-CoV-2 ellen kellene védekezni, védőoltással, ami jelen pillanatban sajnos nem elérhető, de biztos vagyok benne, hogy azok a kollégák, akik ezért felelősek, mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél előbb legyen oltóanyag Magyarországon, akkor mindenkit, aki 60 évnél idősebb, aki krónikus alapbetegséggel rendelkezik, aki egészségügyi dolgozó, vagy aki idős otthonban él, vagy ilyen idős otthonokban dolgozik, őket be kellene oltani minél előbb COVID-19 ellen. Annál is inkább, mert van egy új variáns, júniusban Németországban találták ezt az új variánst, amelyik ellentétben az összes többi új variánssal nagyon gyorsan veszi át a dominanciát, tehát nagyon gyorsan terjed és váltja le az előző domináns vírust.
Van ennek neve?
Igen, ez XLC most jelen pillanatban, mert abba hagyták ezeknek a variánsoknak az elnevezését fantázia névvel, most már ebből olyan sok van. Az Egyesült Királyságban is ugye nagyon magas már ennek az aránya. Azt kell tudni ezekről az új variánsokról, hogyha jön egy új variáns, akkor körülbelül amikor 10%-át éri el az összes többi variánshoz képest a részaránynak, akkor elkezdi fűteni a járvány görbét. És ezt egészen addig fűti, egészen addig növeli a járványt, ameddig 50%-át el nem éri a vírusoknak, utána persze megy tovább 70-80-90%-ra, de akkor általában 50%-nál már nem tudja tovább a járványt növelni. Most ebben a szakaszban vagyunk, tehát ez az új variáns, ez nagyon sok nyugat-európai országban még csak most kezdi el fűteni a járványt, és én azt gondolom, hogy Magyarországra is még ezután fog ideérni.
A hatását tekintve mit lehet tudni erről az új variánsról?
Mindegyiknek van szuperképessége, tehát akkor lesz egy új variáns domináns, és akkor tudja leváltani az előzőt, ha van szuperképessége, ennek a szuperképessége terjedési képesség, tehát nagyon fertőzőképes, még fertőzőképesebb, mint az előző volt, illetve képes az immunválaszt, a már felépült immunválaszt kikerülni, kicselezni.
Ez tehát azt is jelenti, hogy aki oltva volt az előző variánsokra, az ez ellen már nem védett?
Aki a legfrissebb összetételű vakcinát kapta, sajnos tavaly Magyarországon nagyon kevés ember kapta meg ezt a vakcinát. Nekik lehet védettségük, de nem is ez számít igazából, hanem az, hogy mennyi időt telt el a legutolsó vakcináció óta. Tehát aki 6 hónapon túl kapta az előző vakcinát, de még inkább, ha egy éven túl, akkor már nem számíthat védettség.
Azt tudjuk, hogy a népesség ebből a szempontból hogy áll?
Azt tudjuk, hogy az előző évben frissített oltóanyagból a kockázati csoportoknak kevesebb, mint 1%-a került beoltva.
Tehát akkor alig van beoltva a népesség gyakorlatilag. Tehát van egy új variáció, ami ellen szinte senki
nincs. Mint ahogy a most terjedő ellen sincs. Igen. Tehát ami Magyarországon történik, és itt a járványvédekezésünk gyenge pontja, hogy mi nem védőoltásokkal szerezzük meg a védettséget, hanem a természetes átfertőződés és betegsége, aminek ára van, aminek komoly ára van.
Sigma, a holnap világa.
Az emberiség számára kockázatos SARS-szerű vírusok evolúciója és kialakulása az észak-indokínai szubtrópusi régióhoz köthető, állapították meg a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium kutatói a COVID-19 pandémia eredetkutatása során. Ennek részleteiről Roszkonyi Ádám kérdezte Görföl Tamást, a Virológiai Nemzeti Laboratórium kutatóját.
Már régóta járunk a délkeltázsiai trópusokra, denevéreket tanulmányozni, mivel ott igen gazdag az élővilág, és egyre több az emberi behatás sajnos a természetbe, ezért könnyen átkerülhetnek innen mindenféle vírusok emberekbe. A régiót úgy sikerült behatárolnunk, hogy a saját gyűjtéseink során is számos új koronavírus találtunk, illetve már ismert koronavírusoknak az elterjedési területét, illetve a gazdáinknak az elterjedési területét összevetettük. Azt kaptuk, hogy ez az észak-vietnámi, észak-laoszi és dél-kínai régió lehet a bölcsője ezeknek a vírusoknak.
A származási helyből mire lehet következtetni?
Ez alapján meg lehet állapítani, hogy hol a legnagyobb esély arra, hogy átkerüljenek ilyen vírusok emberekbe vagy házi állatokra, és sokkal jobban kell figyelnünk ezeknek a régióknak a, mondjuk az állatpiacait, akár be is lehet őket tiltani, hogy ne legyenek ilyen átugrási események, vagy pedig a fogyasztásra, mert ezekben a régióban sajnos előszeretettel eszik is a denevéreket. Erre is fel lehet hívni a figyelmet, hogy az ottani emberek ne egyenek denevéreket, vagy más természetben talált állatokat.
Mi lehet a megoldás, az elzárkózás, vagy pedig a nagyon alapos ellenőrzés?
Talán mind a kettő. Igazából a természet védelmére hívjuk fel a figyelmet, hogy ne hódítsunk el újabb és újabb területeket az élővilágtól, mert ekkor egyre több ember-állat kapcsolat jön létre. Azt hozzá kell tennem, hogy itt Európában szerencsére nem kell tartanunk attól, hogy mondjuk a házunkba beköltöző denevérektől elkapunk hasonló vírusokat. Itt elsősorban az alacsonyabb higiéniájú trópusi területekről van szó, és ott is azokban a régióban, ahol mondjuk ez a denevérfogyasztás előfordul.
Sigma, a holnap világa.
Az Egészségügyi Világszervezet augusztusban már globális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a majomhimlő terjedése miatt, és már Németországban is kimutatták a vírus új változatát. A virológus szerint importált esetek még több országban előfordulhatnak, de egyelőre nem kell attól tartani, hogy Magyarországra is átterjed a vírus. Rusvai Miklós akadémikussal Roszkonyi Ádám beszélgetett.
Magyarországon mennyire kell tartanunk most, hogy előbb-utóbb itt is felütti valamilyen formában a fejét?
Elképzelhető, sőt, még azt is mondom, hogy valószínű, attól függ, hogy milyen hosszú időtávban nézzük. Én úgy gondolom, hogy importált esetek még számos országban lehetnek. Németország a harmadik egy fél éven belül, tehát volt Svédország, Tajföld, és most Németország a harmadik ilyen Afrikán kívüli eset, tehát statisztikailag elképzelhető, hogy mondjuk Magyarország lesz a következő, de a valószínűsége elég kicsi.
Az emberre mennyiben veszélyes ez a himlő?
Sajnos ez a vírustípus, ami most Afrikában nagyszámú áldozatot is követ,
követel számos megbetegedés mellett. Ez elég nagy halálozási arányjal jár viszonylag, tehát körülbelül egy 7-8%-os halálozásra jár, de meg kell jegyezni, hogy Afrikában elsősorban gyerekek betegszenek meg, és ők még sérülékenyebbek, tehát kevésbé jól működik az immunrendszerük, tehát ez a magas halálozási arány elsősorban a gyerekek között szedi az áldozatait.
Hogyan lehet védekezni a vírus ellen?
Megfelelő higiéniai rendszabályokkal, tehát a társadalmi érintkezés során Afrikában, ha valaki turistaként vagy munkavégzés céljából oda megy, akkor a helyi közösséggel óvatosan kell találkozni, érintkezni. Különösen veszélyes ebből a szempontból a szexturizmus, tehát nagyon gyakori a szexuális úton való terjedése ennek a vírusnak, illetve a különböző helyi ételek fogyasztása, mert az ottani vadállatok fertőzöttek a vírussal, tehát ha valaki erdei állatokból készült fogásokat rendel, és esetleg a nyershússal is találkozik, akkor, vagy ilyet vesz a piacon, akkor esetleg szintén megfertőződhet.
Valahogy fel lehet készülni a terjedésre? Tehát megelőző intézkedések szóba jöhetnek?
Igen, vakcina létezik. Ez Európában is van úgynevezett stratégiai tartalék. Ezt nem lehet úgy előre kérni, tehát az orvoshoz, ha bemegy az ember, akkor nem írja föl neki a vakcinát, hanem csak az országos tiszti főorvos engedélyével lehet ezeket felhasználni. Elsősorban azért tartalékolja a legtöbb európai ország ezt a stratégiai mennyiséget, mert ha valahol egy-egy ilyen eset felbukkan, egy-egy ilyen importált eset, akkor nagyon gondos kontakt kutatás kezdődik, és a kontakt személyeket szokták immunizálni, illetve az illetővel egy háztartásban élő családtagokat. A vírus egyébként meglehetősen nehezen terjed, tehát nagyon szoros kapcsolat kell hozzá. Még egyszer mondom, szexuális kontaktus, vagy az, hogy valaki egy háztartásban éljen egy fertőzött személlyel.
Szigma, a holnap világa.
Óvatosan bolygassuk a lombhalmokat, rőzserakásokat az őszi kertrendezéskor, azok mélyén ugyanis téli álmotalvó sűnök lehetnek, figyelmeztetett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Orbán Zoltán a szervezet szóvívője szerint a legjobb, ha a lehullott leveleket tápanyag utánpótlásként a kertben hagyjuk. Varga Mónika interjúja.
A településeken is velünk együtt élő sünök akkor húzódnak téli álomra, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius fok alá csökken. De ez az időszak egybeesik a lombhullással és a kert, illetve park rendezéssel. A kérdést érdemes ketté választani, hogy mit kell csinálni a sünök konkrét védelme érdekében, de ennél is fontosabb lenne, hogy pont a sünök kapcsán egy kicsit átgondolnánk a kert és park gondozást. Nagyon nagy problémát jelent a kerteknek és a parkoknak, a zöld területeinknek, hogy onnan évtizedeken keresztül folyamatosan elhordják az emberek, elhordjuk a hullott lombot. A lomb is a talajból felszívott tápanyagokból épül fel, és amikor a növények elhullatják a lombjukat, akkor az visszakerül a talajba, és egy ilyen visszatápláló körforgás alakul ki. Azzal, hogy a kertből és a parkokból elhordjuk folyamatosan a lombot, és ez érvényes a mezőgazdasági területekre is, ez azt jelenti, mintha folyamatosan évről évre kivonnánk a talaj tápanyagait. Ennek megvan az a negatív hatása is, hogy kevesebb a humusz, kevesebb a szerves anyag tartalma. Az ilyen talajok sokkal, de sokkal rosszabbul tartják meg a nedvességet. Tehát egy szó mint száz, az lenne a lényeg, hogy a hullott lombot minél inkább azon a területen depózzuk le, kezeljük, komposztáljuk, ahol az keletkezik. Ugye például a parkok esetében, de ez a kertekben is nagyon jól működik, ahol vannak és legyenek kiterjedtebb bokrosok, akkor a bokrok közé, ahol nem fújja el a szél, ott fel lehet halmozni a lombot. Illetve lehet létesíteni nagyon igényes kinézetű komposztáló depókat, és hogyha ezeknek az alpi részénél vannak kb. Kétökölnyi lyukak vágva, ahol például a sünök be tudnak menni, akkor ez nekik is nagyon jó. Hogyha arról beszélünk, hogy mit lehet csinálni, vagy hogyan kezeljünk egy-egy ilyen lomb és rőzse rakást, akkor nagyon egyszerű, amikor ugye ezeket nem folyamatosan hordják el, különösen a parkokból. A sűn, aki keresi a téli álom búvó helyet, az nyilván ezt nem tudja, hogy ezt el fogják onnan bontani. Tehát, hogyha ilyen lombrakást, lombhalmot kell elbontanunk majd valamikor november közepétől, akkor az alapi rész felé haladva legyünk nagyon óvatosak, fordítsuk meg a kezünkbe a vasfellát, nyelével forgassuk át a hullott lombot, illetve pakoljuk az utolsó réteget kézzel, munkavédelmi kesztyűs kézzel. Hogyha sünit találunk, akkor ott a megtalálás helyéhez közel tegyük be bokor alá, és legalább annyi lombot halmozzunk vissza rá, mint amennyit leszettünk róla.
Amellett, hogy a sünök aranyosak, miért hasznos, hogy velünk élnek?
Ugye a mai világban, különösen a településeken velünk együtt élő állatoknak van nyilván egy ökológiai szerepe, tehát hogy például, mint a sünök is, a fő táplálékukat gerincnek jelentik, és ezek között vannak például mezőgazdasági, illetve kiskerti kártevők is, de nagyon fontos a gyönyörködtetés, az érzékenyítés. Ugye segíteni akarunk állandóan az állatokon, ez egy nagyon pozitív dolog, csak nagyon gyakran rosszul csináljuk. Tehát a sünnek nem etetésre van szüksége, meg nem arra, hogy szegény ne aludjon téli álmot, hanem vigyük be melegbe mondjuk a garázsba, mert ezzel gyakorlatilag mi tönkretesszük ezt az állatot. A sünök esetében, mivel szuper élőlényről van szó, ugye annyira hatékonyan működik a tüskés bundájuk, hogy nagyon-nagyon kevés természetes ellenségük van, tehát állomány szinten a sünöket nem a ragadozók szabályozzák, hanem például az időjárási szélsőségek, illetve leginkább a legnagyobb vízválasztó, hogy alkalmas-e a túlése és a szaporodása egy sün, vagy sem, az maga a téli álom. Ami folyamatosan egyre szűkülőbb környezeti hatást jelent esetükben, az az, hogy valami miatt a modern ember a steril kerteket és a steril parkokat kedveli.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.